Krónikák első könyve, elsőtől a 11. fejezetig. A nemzetség táblázat Ádámmal kezdődik. Ádám, Sét, Énosz, Kénán, Mahalalel, Jered, Énok, Metusela, Lámek, Noé, Szém, Hám és Jáfet. Jáfet Noénak volt az egyik fia. Ezek után Jáfet néhány utódját sorolja fel, majd félbehagyja az ő ágát, ugyanígy Hám ága esetében is, és végül a Szét utódaival kezd foglalkozni, mert az ő utódai közül született Ábrahám, aztán Dávid, és azután Krisztus. Ez az a vonal, amelyet az írások végig követnek. Jáfet utódai az európaiak és az oroszok voltak, akik észak és nyugat felé mentek. Hám utódai voltak azok, akik Izraeltől dél felé indultak az afrikai kontinensre. Sém pedig az izraeliek és a keleti népek ősapja volt. Később olvashatunk Pelegről is, akinek az idejében a föld elosztódott. Hogy ez pontosan mit jelent, az elég kétséges. Lehet, hogy ez egy Bábel tornyára történő utalás, amikor az emberek elkülönültek egymástól, összekeveredtek a nyelvek, és attól kezdve nemzeti csoportokat formáltak. Mások szerint ez egy hatalmas földmozgást okozó katasztrófa ideje volt, amikor a kontinensek egymástól elválasztottak, hisz egy időben talán minden kontinens egybefüggő terület volt. Sém, Árpákszád, Szelá, Héber, Peleg, Reu, Szerug, Náhor, Táré, Ábrám, azaz Ábrahám, és Ábrahám fiai Izsák és Izmael voltak. Ez egy közvetlen vonal Sémtől Ábrahámig, és az egy Mózesből már az is kiderült, hogy Sém még életben volt, amikor Ábrahám megszületett. Aztán Izmael gyermekei és Ábrahám többi gyermekei, majd Izsák is az ő fiai következnek. Azután egy ideig Ézsau fiait követjük, akik az Edómiak lettek, majd a második fejezettől kezdve Ézsau ikertestvérének, Jákobnak a leszármazottait követhetjük nyomon. Ezután Júda leszármazottjai következnek, és ezen az ágon keresztül eljutunk Isaihoz, akinek hetedik fia Dávid volt. A királyokban olvashattunk Dávid vezéréről, Joábról, aki sok problémát okozott Dávidnak annak ellenére, hogy hatalmas hadvezér volt. Ő és testvére Abisaj Dávid unokafivérei voltak, Dávid húgának fiai. Dávidtól visszaugrunk a judai Káleb családjához, aki Józsuéval együtt jó híreket hozott az ígéret földjéről, amikor a kémkedéséből visszatért. A fejezet további része az ő leszármazottjait sorolja fel. A harmadik fejezetben Dávid családjáról olvashatunk, és minden Hebronban, majd Jeruzsálemben született gyereke fel van itt sorolva. Aztán Dávid leszármazottainak sorát olvashatjuk, egészen a fogságba hurcoltatás idejéig, a 10. verstől kezdve. Így jutunk el Citkiáig, aki az utolsó júdai király volt, akit Babilonba hurcoltak el, és ezzel ér véget Dávid uralkodó dinasztiája. A 4. fejezetben Kálebtől kiindulva Húron keresztül eljutunk a 9. versben Jábéthoz, aki valami miatt kitűnt a többiek közül. Jábéth tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta. Bizony fájdalommal szültem őt. Jábéth szomorúságot jelent, de nem tudom, hogy hogy lehet egy ilyen nevet ragasztani egy gyermekre. Lehet, hogy nehéz terhesség volt, vagy a gyermek fizikailag nem volt épp, és így kaphatta ezt a nevet. De nem ezt teszi különbé őt a többiektől, hanem az, hogy ő az imádság embere volt. Jábéth segítségül hívta Izrael istenét, és ezt mondta. Bár csak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Sajnos kevés odaszánt imádkozó férfi van, pedig ők nagyon sokat tudnának tenni Isten dicsőségére. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy könyvet ajánlani, a címe az Imádság ereje, E.M. Bounce az írója. Ezen kívül pedig Andrew Murray is írt egy nagyon jó könyvet az imádságról. Amikor ezekről az imádkozó férfiakról olvasok, mindig arra vágyom, hogy szívem szerint én is az imádság emberévé váljak. Tudom, hogy nem imádkozom eleget. Ezek az emberek naponta órákon keresztül imádkoztak, mi pedig azt gondoljuk, hogy cselekednünk kell Istenért, mintha a tetteinkkel olyan sokat tudnánk elérni. Én meg vagyok győződve, hogy az imádságon keresztül sokkal többet tudunk tenni Isten dolgaiban, főleg, ha azokkal kapcsolatban nem imádkozunk. Kérdezhetitek, hogyha én nem vagyok az imádság embere, akkor hogy lehet, hogy az Úr olyan sokat tett a szolgálatomon keresztül? Ez azért van, mert sokan imádkoznak értem, és nagyon értékelem a ti imádságaitokat, mert minden, ami itt történik, az ima következményeként létezik. Évekkel ezelőtt, amikor csak 25-en voltunk, akkor javasoltuk, hogy a reggeli, déli és vacsorai imádságokhoz adjanak hozzá egy kicsit. Miután megkérték az Urat, hogy áldja meg az életüket, még hozzátették, hogy és Uram, kérlek, áld meg a Calvary Chapelt. És az Úr megáldotta. Az emberek jönnek és tanulmányozzák ezt a gyülekezetet, de sohasem nézik azt, és sohasem érdekli őket, hogy milyen hatalmas szerepe van az imának ebben a gyülekezetben. Nem jönnek ide éjszaka, hogy lássák, hogy egész éjjel imádkoznak az emberek az imaszobában, a gyülekezet és az emberek szükségleteiért. Pedig milyen hatalmas erőt mozgósítanak azok az emberek az éjszakai imaszolgálaton keresztül. Minden férfinak tudom ajánlani, hogy kezdjen el részt venni ebben a szolgálatban. A nők is több imacsoportot hoztak létre. A hétfő reggelit itt a gyülekezetben, és nagyon sokat az otthonaikban. A nők egész nap, a férfiak egész éjjel imádkoznak, így nem csoda, hogy Isten megáldja ezt a gyülekezetet. Jávét is imádkozott, igaz, hogy saját magáért tette ezt. Jávét segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta. Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Isten titeket is meg akar áldani, és engem is, és ez nagyszerű dolog, ha az ember erre rájön. Hiszen ha önmagamra tekintek, csak csodálkozom, hogy vajon hogyan tud engem ő megáldani. De nem azért áld meg engem, mert én jó vagyok, hanem azért, mert ő ilyen jó, és szereti megáldani az embereket. Szükségem van az áldásokra, szeretem és akarom az áldásokat. Istenem, áld meg engem is, és szélesíts ki a határaimat. Az egyik leggyakoribb problémánk az, hogy beszűkülünk, szeretjük meghúzni a határainkat. Ez a mi gyülekezetünk, azok meg ott a baptisták, egyebek, nekünk meg különlegesen kizárólagos gyülekezetünk van. De ez ostobaság. Nincs semmiféle kizárólagosságunk Istennel kapcsolatban. Énekeltük azt, hogy Jézus szeret mindnyájunkat egyben, téged és engem, mindenkit egyszerre. Az Úr nincs tekintettel a személyekre és a gyülekezetekre. Istenem, szélesíts ki a határainkat, hadd lássunk túl a szűk felekezetes din. Rájöttem, hogy minél lelkibb lesz egy ember, annál kevésbé tartja fontosnak a felekezeteket, és nem a saját, hanem Krisztus gyülekezetéről kezd beszélni, és azt látja, hogy ebbe beletartoznak katolikusok, reformátusok, luteránusok, és az egész nagy csapat. Észreveszi, hogy Istennek terve van minden felekezettel, azért hozta őket létre. A szekták egyik jellemzője a szűk látókörűség, mert azt tartják, hogy egyedül csak ők vannak a valóban igaz úton, és ők ismerik egyedül az igazságot. Ez igen testies dolog. Pál is azt mondta, hogy milyen dolog az, hogy azt tartják, hogy az egyik Apollósé, a másik Páli. Ez csak egy személy lelki kiskorúságát mutatja, aki még mindig testnek engedelmeskedik a lélek helyett. Jábéc még azt kéri, hogy oltalmazza meg őt Isten a bajtól, és legyen vele mindig. Ezt nevezem előrelátásnak, amelyre mindnyájunknak nagy szüksége van. Az emberekkel manapság az a baj, ahogy Péter is fogalmazott, hogy csak azt látják, ami közel van, és nem azt, ami távol. Csak az azonnali előnyökre koncentrálunk, és ez mindig a sátán csapdája. Rövidítéseket akarunk, nem kell Isten útján menjünk, hiszen a sátán mindig felajánlja az azonnali kielégülést. Nem kell a kereszt útjára lépni, azonnal is megkaphatod, csak térj le Isten útjáról. Lehet, hogy az azonnali izgalmak hatalmasak és lélegzet elállítóak, de ennek az útnak a vége mindig a pusztulás és a pusztítás. Néha jó lenne, hogyha mindnyájan ott ülnétek az irodámban, és hallgathatnátok a szomorú történeteket, csak azért, mert valaki letért Isten útjáról, hogy azonnali kielégülést találjon. Akkor nem lehetett velük beszélni, mert azt mondták, hogy rám nem vonatkozik Isten igéje. Hogy lehet az, hogy mi mindig azt gondoljuk, hogy a mi esetünk kivétel Isten törvényei alól. Nem lehet Isten ellen harcolni és győzni. A nemzetség táblázatban a 24. verstől kezdve Simeon családját olvashatjuk, akik közül 500-an Edomba mentek. Ezért elmentek Gedor felé a völgy keleti részéig, hogy ott keressenek nyájaiknak legelőt. Találtak is kövér és jó legelőt. Az a föld pedig tágas, nyugalmas és csendes volt. Azelőtt hámiak laktak ott, de Ezékiásnak, Júda királynak az idejében eljöttek ezek a név szerint följegyzettek, szétverték azoknak a sátrait, és kiirtották a meúniakat, akiket ott találtak. Így van ez ma is. A helyükre telepedtek, mert ott találtak nyájaiknak legelőt. És közülük Simeon fiai közül 500 ember elment a Széír-hegységbe, Jísi fiainak, Pelatjának, Nearjának, Refájának és Uzielnek a vezetésével. Levágták Amálék menekültjeinek a maradékát, és ott laknak a mai napig is. Simeon törzse az egyike volt az északi királyságbeli törzseknek, és ezek közül mentek néhányan a Széír-hegységbe. Az 5. fejezetben Rubenről olvashatunk, és az ő fiáról, aki elvesztette az elsőszülöttségi jogát, és ezt a József fiainak adták. Rúben volt az elsőszülött, de mivel bemocskolta apja ágyát, elsőszülöttségi joga Izrael fiának, Józsefnek a fiaira szállt. Mégsem írták be elsőszülöttségét a származási jegyzékbe, mert Júda hatalmasabb volt testvéreinél, és fejedelem is származott belőle, bár az elsőszülöttségi jog Józsefé volt. Rúben törzséről pedig azt olvashatjuk a 9. versben, hogy napkelet felé pedig az Eufrátesz folyamig terjedő puszta széléig terjeszkedett, mert elszaporodott a jószáguk Gileát földjén. És ez a mai Irak területén van. A 25. versben olvashatjuk a Rúben, Gád és Manassé törzs feléről, hogy hűtlenekké váltak őseik istenéhez, mert az ország népeinek az isteneivel paráználkodtak, amely népeket Isten kipusztított előlük. Ezért arra indította Izrael istene Púl asszír királynak és Tiglát-Pileszer asszír királynak a lelkét, hogy fogságba vigye a Rúbenieket, a Gádiakat és Manassé törzse felét. Elvitte őket Halahba és Hábor mellé, Hárába és Gózán folyója mellé. Ott vannak ma is. Ők estek el elsőnek, akik a Jordán folyó keleti felén telepedtek le. A 6. fejezetben a Lévi törzsét követhetjük, amely a papok törzse volt. Lévi fiai Gerson, Kehát és Merári voltak. Kehát fiai Amrám, Jitzhár, Hebrón és Uziel. Amrám nemzetségéből született Áron, Mózes és Mirjám. Ezeket állította be Dávid az úrházába az éneklés vezetésére, miután a ládát ott elhelyezte, hogy végezzék az éneklés szolgálatát a kijelentés sátrának a hajléka előtt, amíg Salamon föl nem építette az úrházát Jeruzsálemben, szolgálatban álltak rendtartásuk szerint. Ezek álltak szolgálatban fiaikkal együtt. A Kehátiak fiai közül Hémán az énekes, aki Jóel fia, aki Sámuel fia. Ezeket Dávid jelölte ki, akiknek csak az volt a dolguk, hogy ott üljenek a sátorban, és énekeljenek az Úrnak. Néha jönnek hozzánk olyan hölgyek, akik gyakorolnak itt a gyülekezet orgonáján, és én nagyon szerettem, ha szól a zene a gyülekezetben. Nagyszerű dolog, hogyha itt az úrházában állandóan szól a dicsőítő ének. Áron és fiai viszont az áldozatokat mutatták be az égő áldozati oltáron és az illatáldozati oltáron, továbbá ők végezték a szentek szentjének minden teendőjét, és engesztelést szereztek Izraelnek egészen úgy, ahogyan Mózes, az Isten szolgája megparancsolta. A továbbiakban felsorolja azokat a városokat, amelyeket a különböző törzsek területén a papoknak adtak. A 7. fejezetben Isakár törzsét olvashatjuk, a 6. verstől a Benyáminiak, a 13-tól kezdve Naftali törzse, a 14-től Manassé, a 20-tól pedig Efraim. A 8. fejezetben a Benyáminiak közül kis családját és Sault olvashatjuk, aki Izrael első királya lett. A 33. vers így szól. Nér nemzette Kist, Kis nemzette Sault, Saul nemzette Jonátánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbált. A 9. fejezet így kezdődik. Egész Izrael származási jegyzékbe vették, és beírták őket Izrael királyainak a könyvébe. A júdaiakat fogságba vitték Babilóniába hűtlenségük miatt. Majd ismét a papok és a léviták származási táblázatát olvashatjuk. A 26. verstől ezt olvassuk. Mert az állandó megbízatás a négy főkapu őré volt, akik léviták voltak. Ők voltak az Istenháza kamaráinak és kincseinek a felügyelői. Az Istenháza körül töltötték az éjszakát, mivel rájuk volt bízva az őrködés, és ők nyitották ki minden reggel az ajtókat. A közülük valókra voltak bízva az Isten tiszteleti felszerelések. Ezeket megszámolva kellett bevinniük, és megszámolva kellett kihozniuk. A közülük valók tartották számon a felszerelést, a szentély egész felszerelését, a finomlisztet, a bort, az olajat, a tömjét és a fűszereket is. De a papságból valók keverték a fűszerekből a kenetet. Majd ismét a zenészekről lesz szó. Az énekesek, a kamrákban tartózkodó léviták családfői fel voltak mentve minden egyéb alól, mert éjjel-nappal ez a feladat volt rájuk bízva. És ez micsoda nagyszerű foglalkozás lenni, fizetést kapni Isten dicsőítéséért. Aztán ismét Saul leszármazottjairól olvashatunk, majd a 10. fejezetben ismét olvashatjuk, hogyan esett el Saul. A filiszteusok háborút viseltek Izrael ellen, és az izraeliek megfutamodtak a filiszteusok elől. Hullottak a sebesültek a Gilboa hegyen. A filiszteusok Saulnak és fiának a nyomába szegődtek, és megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Malkisuát, Saul fiait. Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Meg is sebesítették az íjászok, ezért ezt mondta Saul a fegyverhordozójának. Húzd ki a kardodat és szúrj át vele, hogyha ide érnek ezek a körülmetéletlenek, ne üzzenek gúnyt belőle. De a fegyverhordozó nem akarta, mert nagyon félt. Ekkor fogta Saul a kardját és beledőlt. Amikor látta a fegyverhordozó, hogy meghalt Saul, ő is a kardjába dőlt és meghalt. Így halt meg Saul és három fia, és vele együtt egész háza népe is meghalt. Amikor látták mindazok az izraeliek, akik a völgyben laktak, hogy azok megfutamodtak, és hogy Saul is meghalt fiaival együtt, elhagyták városaikat és elmenekültek. A filiszteusok pedig odajöttek és letelepedtek azokban. Másnap eljöttek a filiszteusok, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és a fiait, amint ott feküdtek a Gilboa hegyen. Kifosztották őt, magukkal vitték a fejét és a fegyvereit, és körülvitették a filiszteusok országában, hogy megvigyék az örömhírt báványaiknak és a népnek. Fegyverzetét isteneik házában helyezték el, koponyáját pedig Dágon templomában akasztották fel. Amikor azonban meghallották a jábes gileádiak, hogy mit tettek Saullal a filiszteusok, elindultak a harcosaik, levették Saulnak és fiainak holttestét, és elvitték Jábesba. Ott temették el csontjaikat Jábesban egy tölgyfa alatt, és böjtöltek 7 napig. Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát. Sőt, szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért ölette meg őt, a királyságot pedig Dávidra, Isai fiára ruházta. Amikor Isten kiválasztotta Sault, akkor Saulnak hatalmas előnye volt. Alázatos, jó családból származott, igazi vezető és bátor ember volt. De sajnos néhány győzelem után, amikor a nők kijöttek és a győztes harcok után énekelni kezdtek az ő hőstetteiről, kezdte elfogadni az emberek imádatát, a büszkeség kezdett beférkőzni az életébe, és végül ez el is pusztította őt. Az alázat eltűnt, és végül féltékenység költözött be Dávid iránt, majd engedetlen volt az Úr parancsaival szemben, és végül még a szellemidézőhöz is elment, hogy tőle tudja meg a jövőjét. Ezért Isten megengedte, hogy meghaljon a Gilboa hegyen. A 11. fejezetben ezt olvassuk Dávidról. Ezután egész Izrael összegyűlt Dávidhoz Hebronba, és ezt mondták. Nézd, mi a te csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor még Saul volt a király, te vezetted harcba, és te hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked Istened az Úr. Te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel népemnek, Izraelnek a fejedelme. Dávidnak az Úr kettős felelősséget adott, egyik, hogy pásztor legyen, másik, hogy vezesse őket. Dávidot Isten szíve szerinti emberként ismerjük, mert az ő szíve pásztor szív volt. Pásztorként ideálisan töltötte be a király szerepét, mert állandóan a nyájjal törődött, amelynek a legfontosabb szükséglete az, hogy etessék. Az Új Testamentumban ugyanez a gondolat bukkan fel ismét, amikor Jézus megkérdezi Pétertől, hogy szeretsz engem? Igen. Akkor legeltesd a nyájamat. Később Péter azt írta, hogy legeltessétek Isten nyáját. Jeremiáson keresztül az Úr azt mondta, hogy azon a napon legelőket adok nekik, amelyek Isten bölcsességével fogják őket táplálni. Egy pásztor legfontosabb kötelessége ma is az, hogy tanítsa az embereket Isten bölcsességére. Megjelentek tehát Izrael vénei a király előtt Hebronban, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban az Úr színe előtt. Ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává, ahogyan kijelentette Sámuel által az Úr. Ezután Dávid egész Izraellel együtt elment Jeruzsálem, azaz Jebusz alá, ahol a jebusziak voltak az ország őslakói. Jebusz lakói ezt mondták Dávidnak. Nem jössz be ide! Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. Azt mondta Dávid, aki elsőnek vág le egy jebuszit, az lesz a fővezér. Mivel elsőnek Joáb, Ceruja fia jutott föl, ő lett a fővezér. Azután letelepedett Dávid a sziklavárban, ezért nevezték el azt Dávid városának. És Dávid kiépítette a várost körös körül, Milót és környékét, Joáb pedig a város többi részét állította helyre. Dávid egyre jobban emelkedett, mert vele volt a seregek ura. A továbbiakban Dávid vitézharcosainak felsorolását olvashatjuk. Ezek voltak szám szerint Dávid hősei. Jászobám, Hakmóni fia, egy főtiszt, aki úgy forgatta a lándzsáját, hogy egy ízben 300 ember döfött le. Utána következett Eleázár, az Ahóhi Dodó fia, egyike a három vitéznek. Ő volt Dáviddal Efesz-Daminban, ahová a filiszteusok harca gyülekeztek. Volt ott egy árpával bevetett szántóföld. Amikor a hadinép megfutamodott a filiszteusok elől, ők kiálltak annak a darabföldnek a közepére, védték azt, és megverték a filiszteusokat. Így adott az Úr nagy szabadulást. Dávid egy nagyon érdekes ember, nagyon sok mindent csodálhatunk benne, és sok tettével is azonosulhatunk. Egy olyan ember volt, aki szintén ugyanolyan gyengeségekkel küzdött, mint mi magunk. A tettei miatt nem építhette fel az Úr templomát, annak ellenére, hogy ez volt a szíve vágya. Ennek ellenére csodálni való bátorsága volt, és amikor mindenki megfutamodott a filiszteusok elől, ő és Eleázár megálltak a föld közepén, és ketten győzték le az egész hadsereget. Egyszer a 30 vezér közül hárman elmentek Dávidhoz a kősziklára, Adullám barlangjába, a filiszteusok serege pedig a Refaim völgyben táborozott. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok előrse pedig ugyanakkor Betlehemnél. Dávid eltikkadt és ezt mondta. Kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van? Akkor ez a három ember áttört a filiszteusok táborán, és vizet merített a betlehemi kútból, amely a kapunál volt, elhozták és odavitték Dávidnak. De Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt áldozatul az Úrnak. És ezt mondta. Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek. Igyam meg ezeknek a férfiaknak a vérét, akik az életüket kockáztatták. Mert az életüket tették kockára, amikor ezt elhozták. Ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz. Abisaj Joáb testvére volt ennek a háromnak a vezetője. Ő úgy forgatta a lándzsáját, hogy 300 embert döfött le. Ő volt a leghíresebb a három közül, a három közül a másik kettőnél tekintélyesebb volt, ezért lett a parancsnokuk, de a hárommal nem ért föl. A Kabceelből való Benájá, Jojada fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát. Ő ment egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy ötkönyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és a saját lándzsájával ölte meg. Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jojada fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz. Tekintélyes volt a 30 között, de a hárommal nem ért föl. Dávid a testőrök vezetőjévé tette.